future has imploded into the present.
A jövő berobbant a jelenbe. A nukleáris tél elmaradt, az emberek lelke és szíve az új csatatér. Mindent uralnak a nagyvállalatok. A gép generálta bitalom az új vadnyugat. Az élet jobb lehet, ha segít a tudomány és a kémia, de mi mégis robotolunk új rabszolgaként. A kompjútertől leszel cool. Átadjuk magunkat. Az adat nem ismer határokat. Virtuális világunk valutája az információ, és te vagy a termék. Senkiben sem bízhatsz már. Csak a cyberpunkok állnak ellen. A szétszakadó társadalomból kitaszított társaság. Míg a bomlás és technológia erői kötnek piszkos szövetséget, a kiberkultúra bekúszik a radar alatt. Isten hozott a szép új világban. Ikaroszként száj. Kiberpunk.
Sziasztok, ez itt a Játéktér Podcast, és amit az imént hallottatok, az nem más, mint Billy Idolnak a Cyberpunk című lemezéről az intro száma, a bevezetés, ami azért is fontos, mert ennek a tematikus podcastnek, pontosabban néhány epizódjának a témája a Cyberpunk 2077 című videójáték, nemrég megjelent szerepjáték, és ezt a videójátékot fogjuk megnézni, ezt a videójátékot fogjuk kivesézni, több aspektusból, több szempontból körül fogjuk járni, és jelen adásnak a témája pedig a Cyberpunk műfaji jellegzetességeinek a kibontása lesz. A Cyberpunk a sci-fi egyik alműfaja, de hogy pontosan mi ez, ez majd az adás során fog kiderülni. Én Lója Patrik vagyok, műsorvezető társam pedig
Litványi Bence, sziasztok!
Ketten fogunk végigvezetni titeket néhány kulturális és média terméken, amelyeket a cyberpunk műfajában lehet besorolni, és a legelső az egy könyv, amely megalapozta a műfajt magát. De visszatérve a Billy Idolhoz, nem véletlen, hogy Billy Idollal kezdtük. Billy Idolt ennek a tematikus albumnak a megalkotására a William Gibson által írt New Romancer, azaz Neuromance című kötete inspirálta. A legenda úgy szól, hogy Billy Idol a punk rock ifjak rebellis életét élte, amikor is motorbalesetet szenvedett és ágyhoz láncolódott, amíg fel nem épült, és interjúkat adott a kórházi ágyából, amikor is vagy valamelyik újságíró megjegyzése alapján a sok merevítő vasra, amit beültettek Billy Idolba, hogy segítse a rehabilitációját és a felépülését. Megjegyzést kapott, hogy már egy igazi cyberpunk-ká vált, és ennek nyomán alakult ki benne az, hogy neki szükséges, hogy készítsen egy cyberpunk tematikus lemezt. Miután megjelent Billy Idolnak a Cyberpunk című lemeze, minden újságírónak, akinek interjút adott, azt javasolta, hogy olvassák el William Gibson Neuromancer című kötetét, ugyanis az inspirálta, és abból meg fognak tudni mindent. Ez azért is vicces, mert maga William Gibson is megszólalt ennek kapcsán, mégpedig azt állította, hogy Billy Idol soha nem olvasta az ő könyvét.
Igen, ez egy mókás anekdota, és mi is, amikor a fordítását készítettük a intro szövegnek, észrevettük, hogy például helytelenül idéz egy részletet a Billy Idol szöveg, konkrétan félreolvasott egy kifejezést. Több jegye van, amiből igazat lehet adni az öreg Gibsonnak, hogy valószínűleg Billy Idolnak vajmi köze volt a valódi Neuromance világhoz. Ugye a Neuromance kötet létrehozta ezt a cyberpunknak nevezett műfajt, ez az ilyen megteremtő könyvének tartják, vagy a stílusteremtő könyvének, de azzal gondoltunk kezdeni, hogy kicsit ezt a szó összetételt is megnézzük, hiszen az etimológiai elemzés nagyon alkalmas arra, hogy a világ rejtett titkait megtudjuk, hogy honnan jöttek a fogalmaink egyáltalán. Cyberpunk, vagy hát magyarul akár kiberpunknak is hívhatnánk, ugye két kifejezésből áll, a kiberből meg a punkból. A kiber egyébként a kübernetikéből jön, ami irányítást jelent, például hajót vezetni, de miközben ennek az egésznek hozzá? Norbert Wiener, aki egy gyerekzseni volt, 1948-ban publikálta a Kibernetika című könyvét, aminek ez az alcíme, hogy avagy az állatok és a gépek irányításáról. Ez a könyv egy teljesen önálló tudományterületet hozott létre, amit kibernetikának hívnak, és alapvetően az a gondolat mögötte, hogy a gépeket, az emberi kommunikációt, az állatoknak a kommunikációját mind igazából információra lehet redukálni, és ami az érdekes, hogy így absztrakton el lehet képzelni azt, hogy egy gép például ilyen visszacsatolási körökkel rendelkezik, ahol bemegy az információ, módosítja a gép viselkedését, ami visszaépül. Egyébként ez a feedback kifejezés is a kibernetikából van. De alapvetően egy nagyon technológiai, absztrakt tudomány. Szerintem ennél részletesebben nem is érdemes belemenni. De hogy a kiber rész, ugye a kibernetikéből jön. A punk rész, azt ugye tudjuk, hogy vannak a punkok, most már a színes hajú, biztosítótűvel a fülükben sétáló egy adott szubkultúrába tartozó emberek, de hogy maga a punk szó, Patrik, tudod, hogy honnan jön?
Őszinte leszek, nem tudom.
De ez teljesen rendben van, ez csak azért, hogy így interaktív legyen a dolog.
Meglegyen a feedback loop.
Így van, így van. A punknak egy nem tisztázott az etimológiája, de az egyik ilyen magyarázat, ahonnan erednek, vagy ahonnan eredeztetik ezt a kifejezést, hogy a punk az a spong vagy punk kifejezésből jön, gyújtóst jelent, tehát olyan fát, ami el van rohadva, és alkalmas, hogy begyújtsa a tüzet. Van egy másik jelentése is, William Shakespeare használja a punk kifejezést prostituáltakra, és alapvetően nagyon sokáig a punk az először prostituáltat jelentett, aztán pedig kifejezetten a meleg szubkultúra, ami nagyon vicces, mert hogy ugye ez a, tehát hogy a meleg szubkultúrát ezt úgy értsétek, hogy a 19. század végi meleg szubkultúra, ami rejtett üzeneteket használt, mert hogy per illegális volt, használta ilyen prostituáltról átvíve ilyen hobók melletti ilyen fiúknak a megnevezésére, akik szeretői voltak ezeknek a csavargóknak, illetve ez a gyújtósnak való fadarab, ez átvitt értelemben ilyen silány fát jelentett, és ezért 1908-tól az amerikai angolban megjelent a punk, mint felesleges ember, léhűtő, szélhámos, lókötő és hasonló jelentésében, tehát alapvetően valaki, akire nincs szükség. És ezt a jelentését sajátították el a punk szubkultúra, tehát ez az, amit visszavettek, és azt mondták, hogy igen, mi vagyunk a feleslegesek. Szó összetétel nagyon feszítő ellentmondásokkal van, mert ez egyik egy ilyen nagyon technikai irányítástudománya, egy ilyen modern kifejezés, a másik pedig a felesleges gyújtósnak való léha ember. Ezt a szó összetétet egyébként először Bruce Bethke tette össze egy 1980-as novellájában. Később a Bethke úgy nyilatkozott, hogy hát ő nagyon boldog, hogy ezt a szót megalkotta ilyen jól, de hát sajnálja, hogy nem védette le, hiszen a kifejezés annyira evokatív, hogy azon elkezdett terjeszkedni, de a Bethke is megjegyzi, hogy alapvetően William Gibsonnak a neurománca az, ami ténylegesen az első cyberpunk mű. De hogy a Bethke 1980-ban írta ezt a rövid novellát, a neurománcer meg 84-ben jött ki, tehát megelőzte a neurománcot a kifejezés. De a műfajt általában a neurománca szokták kötni. De vannak előképei. Ilyen, milyen előképei vannak például?
Én ezt nem tudtam, viszont két dolog jutott eszembe, hogy ugye a feedback loop az alapvetően videójátékoknak az interaktivitásáért felelős jelenség.
Abszolút.
Ami fő fókuszában van ennek a podcastnek. A másik pedig, hogy tehát akkor ezek szerint a punk a nyugati felesleges ember, míg az orosz irodalomban is megjelenik a felesleges ember, például Anyegin.
Igen, hát az Anyegin is, meg a Csinyovnyik, a kispolgárnak az alapja.
Igen, igen, igen.
Mert az Anyegin az inkább egy ilyen, az Anyegin az beletartozik egy toposzba, ami megjelent az ilyen 19. században, ez az ilyen életunt, elidegenedett ember, mint a Byronnak a hősei. Igen. De egyébként, amivel nagyon össze lehet hozni, amit mondasz, azzal, amiről beszélünk, hogy egyébként az anyagin alakja, az szerintem bizonyos értelemben egy ilyen protopánk alak amúgy tényleg, mégpedig azért, mert az anyagi meg a Byronnak a hősei, azok nagyon individuális szereplők. A Neuromancer-on kívül egyébként az egyik ilyen előfutár, az a Blade Runner, vagy a szárnyas fejvadász, és arról nekem meg az a anekdotám neked, Patrik, hogy William Gibson miközben írta a Neuromancer-ot, vagy hát már így gondolkodott rajta, mert ugye 84-ben jelent meg a Neuromancer, míg a Blade Runner 82-es elment a moziba megnézni a Blade Runner-t, és sírva kifutott a moziteremből. Ez a film, ez most így megcsinálta, amit ő így kitalált, és nagy robbantásnak szánt.
Milyen rossz érzés lehet, hogy...
Ez borzasztó
lehet. Nem tudom, hogy az élete művelette. Most már tudjuk, hogy az élete egyik művelet a William Gibsonnak, de hogy akkor van egy gondolatod, van egy ötleted, végig akarod vinni, és meglátod, hogy valaki tőled függetlenül szinte majdnem ugyanazokat a gondolatokat felveti egy hasonló világban, ez borzasztó érzés lehet.
Szóval egyébként az van, hogy a William Gibson is hasonló forrásokból dolgozott, mint a Blade Runner, azért vannak ilyen összecsengések, mind a kettőjük, tehát a Ridley Scott,
igen.
Meg a William Gibson is ezeket a francia bandeszinéket olvasták, ahol a sci-fi-nek egy újabb érdekes átértelmezése volt. Még amit hoztam neked, Patrik, hogy a sci-fi-nek a Stanislav Lem szerint három ilyen típusa van. A kütyű, a kaland, és mondjuk a komuna, hogyha akarunk a kábetűnél maradni, de hogy így a gadget, az adventure és a social. Szerintem minden sci-fi alapvetően ez a három ilyen mitikus történet.
Csapás irány.
Csapás irányba tartozik. Aha. Ami egy ilyen jópofa illusztrációja ennek a hármas osztásnak, hogy a Lem maga, amikor erről írt, akkor egy olyan példát hoz, hogy képzeljünk el egy olyan sci-fit, amit az autó feltalálása előtt írnak az autóról. Tehát az autó most fog az új tárgy, amiről a szól novum. A sci-fi. A novum. Aha. A kütyű az arról szólna, hogy hogyan működik a belső égési motor, hogyan tud gyorsulni az autó a lovakhoz képest, mennyire új, hogy az olaj pumpálódik, és nem a vér, stb. Ja igen, és a kütyű, az arról szól, hogy hogyan működik a belső égési motor, hogyan működik az autó, és hogy milyen nehéz volt a feltalálónak kitalálni ezt, mennyi minden kihívással szembesült, mekkora csodálatos dolog, hogy a feltaláló végül sikeresen létrehozta az autót. A kaland az olyan lehetne, hogy a feltalálónak a lányát elrabolják, és az asszisztense az csak úgy tudja utolérni az rablókat, hogy az autóba ül, és legyorsulja a lovakat. Míg a társadalmi rész az arról szólna, hogy milyen borzasz a dugóban ülni ez a sok hülye autó miatt. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen jó kép arra, hogy társadalmi sci-fi az általában nem arról szól, amikor feltalálják a dolgot, hanem már normalizálódva van az adott tárgy, és milyen hatásai vannak. És ezek alapján a cyberpunk az ebben az osztásban van, nagyon kevésszer van olyan, ahol az adott dolog, mint amikről fogunk beszélni, mesterséges intelligenciák, virtuális kibertér és hasonló dolgok, azok akkor is ott vannak feltalálva. Általában már léteznek ezek a tárgyak, és részei a világ hétköznapi folyásának.
Tök jó. Nekem tetszik ez a hármas felosztás. Közben gondolkodtam is rajta, hogy melyikbe lehetne bekategorizálni, de hát nem véletlenül hagytad akkor utoljára a social kategóriát, vagy társadalmi kategóriát.
Biztos van olyan mű, ami a cyberpunkba tartozik, de nem, alapvetően nem erről szól, tehát hogy nem a social részét. De ezért nagy általánosságban azért a cyberpunk ilyen típusú dolog, mert a cyberpunk általában egy olyan időben játszódik, amit úgy szoktak hívni, hogy 20 perc a jelen után, 20 minutes into the future, tehát közel van a jelenünkhöz, nem távoli galaxisok, nem csillagközi utazás. A cyberpunknak az egyik ilyen sommája, hogy milyen a hangulata, azt szokták mondani, hogy high-tech, low-life, ami azt jelenti, hogy a technológia kinyitott kapukat. A technológia nagyon csodálatos, de az élet alapvető módon nem lett sokkal jobb az emberek nagy részének a cyberpunkban. És ezért is általában nem szokott nagyon a jövőbe lenni, talán azért, mert ez még szomorúbb lenne, mint amilyen magában a műfaj. Ez azért egy elég disztópikus műfaj. Depresszív.
elég komor, elég sötét, és nem csak azért, mert az óriás cégeknek a hatalmas felhőkarcolói leárnyékolják a napot, de hogy akkor milyen toposzok jelennek meg a Cyberpunkban? Mik azok a visszatérő motívumok, karakterek, jelenségek, amikről itt beszélhetünk? Most a William Gibsonnak a neurománcából kiindulva van egy hackerünk, aki mondhatni általában a főhőse a Cyberpunknak. Valaki, aki érti a hálózatokat, valaki, aki érti a netet.
Hát aki egyik lábbal a technológia világában áll.
Igen, lényegében egy közvetítő. Vagy beszélhetünk közvetítőről ebben az esetben szerintem?
Szerintem igen, mert ez az ellentétpár, amikről beszéltünk, a high-tech, low-life, vagy a kiber, meg a punk egymáshoz képest, a megacégek csillogó világa és a slum, a gettó, ez a fajta folyamatos ellentétpár szerintem megjelenik a hacker alakjában, aki Prometheusként ellopja a tüzet a megacégektől, tehát az ő tudásukkal, az ő mágiájukkal, hatalmával föl van szerelkezve, egyik oldalról a technológia világ kapujában áll fél lábbal, de másik oldalról egy kitaszított törvényen kívüli alak, aki még együtt érez a köznapi emberekkel, vagy a szlammal, vagy része a szlamnak, hanem is ott együtt érez velük. Nagyon fontos az ő közvetítő szerepe, hiszen különben nem lenne konfliktus. Tehát, ha egy olyan embert követnénk, aki a szlamban él, az enné a szója fasírtját a megacégektől, dolgozna a szemétszedőként az araszakának, és meghalna. Ha a megacégeknek nézzük, akkor meg általában, tehát, hogy akkor meg kiszolgálná a rendszert, a statuszkót és a többi. Ezek a szereplők, ezek nagy része olyanok, akik a törvényen kívül vannak, de folyamatosan a statuszkóval üzletelnek, folyamatosan érintkeznek, tehát a gazdagokkal, a hatalmasokkal és a többi.
William Gibson kötetében, a Neuromancer-ben fő karakter, akit végigkísérünk az útján, a Kész nevű karakter, Netrunner archetípus, magyarul konzol cowboy, aki pedig megfeleltethető a Cyberpunk 2077 főhősének, aki szintén lehet Netrunner, még meg annyi más dolog mellett, ő a V, akinek a szerepét felveszük a játék során. Karakterünknek, mert avatáról nem beszélhetünk, mint például egy Skyrim esetében, a karakterünknek ugye a már eleve elrendeltetett célja bekerülni a nagy ligába, Major League, hogy emlegetik, hogy egy olyan, hogy hívják őket, nem ők a fixerek, de tehát nem a fixerekre gondolok, hanem magát a végrehajtót, hogy hívják?
Edge runner, Cyberpunkban.
Igen. Tehát Vinek karakterének is megvan ez a felfeletörés. Tehát tudjuk őt is, mondhatni a semmiből jött, teljesen igaz ebben az esetben, de a lényeg az, hogy akkor, mikor elkezdődik a történet, akkor mindenki egy pontra kerül, teljesen mindegy, hogy Badlands-re érkeztél, hogy korpó voltál előtte, vagy street kid.
Nem véletlenül konzol cowboy egyébként, nem csak egy magyar fordítás. A cowboyok, azok valami hasonló szereplők egyébként, mint a hackerek, tehát azok az egyéni emberek, akik kint vannak a törvényen, vándorolnak a városok közt, de mégis érintkeznek a kereskedőkkel, a serifekkel és a civilizáció különböző magasabb szféráival. Tehát nem olyanok, mint a szalomba ülő alkoholisták.
Tehát akkor lényegében azt mondod, hogy két szinten, van egy absztrakt tér, amiben érintkeznek bizonyos emberekkel, meg van a fizikális tér, ami egyik részről a város, másik részről pedig a préri, lehet ezt prérinek nevezni?
Egyébként ez is igaz, tehát a cowboy az egy ilyen közös szereplő, hiszen ő a természet és a város közt is átjár, meg a gazdag-szegény törvényen kívül egy csomó ilyen ellentétpár között mászkál nomádként. Ami egyébként megjelenik a Cyberpunkban is, hiszen a kibertér a digitális préri. Ugye a bevezetőben is volt említve, hogy a bitkupac, vagy bithalom az új vadnyugat.
Így van.
Ez a fajta kép, ez megjelenik, hogy törvényen kívüliség, a szabályok nélküliség, hogy mindenki magának alakítja, hogy mi lesz, kiszámíthatatlan, és az nyer, aki a legjobban tud a zavarosban halászni. És a zavarosban halászónak a prototípikus alakja, ez a netrunner, vagy edgerunner, vagy hacker, vagy console cowboy.
De azt hiszem, azt még nem mondtuk el, hogy ez az Edge Runner, ez mit is jelent pontosan, mert hogy erre, ha minden igaz, nincsen megfelelő frappáns magyar kifejezés, de lényegében ez olyas valakit jelöl, aki napról napra éli az életét, valószínűleg azért, mert a törvényen felülhelyezi magát, és a szabályok rá nem érvényesek. Valamilyen szinten egy outlaw, egy törvényen kívüli, és másik részről pedig azért, mert megjelenik a drogfogyasztás, a kábítószerfogyasztás is, még egy réteget ad ehhez a napról napra élésben, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy lezüllenének ezek az emberek, és nem úgy élnek napról napra, talán már csak egy napja van hátra, mert olyan rossz állapotban van. Lehetne ez is, viszont nem éppen erről van szó. Ők egy nagyon magas fokon égő, nagyon mozgalmas életet élnek, ami tele van veszéllyel, mert önmagában a város is tele van veszéllyel, viszont ők 19-re lapot húznak, és mit csinálnak? Mit csinálnak még az Edge Runner-ök?
Én szerintem Edge Runner-ök csinálnak, és megfeleltethető a mindennapi tapasztalatainknak. Az az, amit mostanában Amerikából átvéve úgy szoktunk hívni, hogy hustling.
Itt, igen, igen, ez egy nagyon jó kifejezés.
A hustling az legalábbis a mostani köznapi megnevezése Amerikából jöve, egy olyan embert jelentek, aki a gig economy-ban, tehát nem rendesen dolgozik, hanem megpróbál különböző módokon, hát így félig a saját ügyességéből, félig csalásból, az ilyen fake it till you make it hozzáállással lehetőségeket bevonzani magához. Talán aki egyébként, amik ilyen nagyon erősen archetipikusak a egyrunnerökre, azok igazából a bűnözők. Tehát az a fajta alkú, amit te költsz bűnözőként, hogy nem várod ki a sorodat, hogy te nem keményen dolgozó kis ember leszel, hanem megpróbálod átugrani a kerítést, megpróbálsz megszerezni olyat, ami úgymond sose járna neked, még ha nem is ez az egész kifejezés rossz, hanem a saját sorsodat kovácsolni, megkaparintani, ami te úgy döntesz, hogy ez a tied.
Tehát lényegében emberek, akik elvetik a normákat, azt, hogy hogyan lehet a társadalmi ranglétrán feljebb kúszni, vagy feljebb küzdeni magát, valamilyen illegális, piszkos alkut megkötve felgyorsítja a saját társadalomban való előrelépését, és ez jelenthet emberölést, lehet illegális áruk szállítmányozása, illegális áruk terítése, és nem feltétlenül drog, de akár az is lehetne.
Lopás, behatolás, betörés, emberrablás.
Lopás, behatolás, kiiktatás, úgy a fizikális, mint a digitális térben, a neten keresztül. Tehát lényegében egy jó fejezés lehetne a végrehajtó, és ez nem véletlenül jutott most eszembe, ugyanis az egyik film, amit megnéztünk ennek kapcsán, az a Végrehajtók névre hallgat. De mondd, hogy mit szerettél volna.
Annyit akartam hozzátenni még, hogy a bűnöző karakternek a megjelenése a populáris kultúrában az egy viszonylag új dolog, ugye a noir rocknál jelent meg először regényekben a 20-as években, filmekben a 40-es, 50-es években. Azok a fajta művek, ahol a bűnözők a pozitív karakterek, tehát ahol megnézzünk egy bankrablást, nézzük a nagy vonatrablást, és a többi, és az alkotónak a célja az az, hogy valamennyire a bűnözőkkel szimpatizáljunk. Ugye ez egy furcsa dolog szerintem, hiszen nagyon sokszor ilyen moralizáló alapállásból szoktunk történeteket írni, megfogyasztani, vagy hát nagyon sokáig az volt, hogy a hősök azok jók.
Igen, igen. Hát a hősök még mindig jók, és szerintem ezért van az antihős kifejezés. A cselekmény és a történés fókuszában most nem egy hős van, vagy nem egy átlagos hős, aki a morált viseli a pajzsán, és a morálnak a jó oldalával azonos döntéseket fog hozni, hanem úgymond ezt valahogy leveszi magáról, és valamilyen önös érdek, de a befogadó által elismert érdek miatt minden, amit tesz, az csak eszköze annak, hogy elérje a célját.
Igen, és azt akartam mondani ezzel az egésszel, hogy azért valószínűleg, meg azért jelentek meg ezek a bűnöző szereplők a 20-as években, amikor ugye a világválság ideje volt, mert hogyha a társadalom nem jót képvisel, nem igazságos a társadalom, akkor a társadalommal szembe való viselkedés nem válik feltétlenül rosszá. Tehát amikor elszakad az, hogy mi a jó és mik a törvények. Mert ugye lehetne azt gondolni, hogy sokáig voltak ilyenek, hogy amit a király mond, az megegyezik a jóval. Tehát az a fajta gondolat, hogy vannak igazságtalan törvények, hogy polgári engedetlenségi mozgalmak, hogy lelkiismeret alapján te csinálhatsz más, mint amit a törvény mond, lehet jogos, illegális dolgot csinálni. Ezek a fajta gondolatok lazítottak azon, hogy mi a jó, mi a rossz, és amikor egy társadalom az anomi állapotában van, tehát amikor szét vannak szakadva az erkölcsök, és nem tudod, hogy hova fordulj, akkor jogossá válnak ezek a bűnöző karakterek, hiszen az a tisztességesen dolgozó ember inkább mint balek jelenik meg, nem mint célja a küzdelmeknek. Egyébként ilyen szereplők jelennek meg az Patrik által tehát Végrehajtók című filmben.
Térjünk is át ezekre a filmekre, amiket számba vettünk ezzel kapcsolatban. És akkor az első az említett Repoman, ami Végrehajtók címmel fut magyarul. Egy még nem említett nagyon fontos aspektusa a cyberpunk műveknek, az a testmodifikáció, méghozzá a tudomány által készített, a tudományos tudás által létrehozott mesterséges szervek, mesterséges végtagok. Lényegében mindent, amit ki lehet cserélni egy emberen, az megjelenik, és későbbi példán ki is derül, hogy szinte nincsen semmi, amit ne lehetne kicserélni egy emberben, természetesen a cyberpunk világában. És hát a Repoman olyan hivatali behajtókról szól, akik testrészeket hajtanak be. Olyan emberektől, akik hitelre vásároltak testrészeket, de nem tudták fizetni a törlesztő részletet. És hozzátenném, hogy ez még nem is tipikus cyberpunk settingben játszódik, hanem ez játszódhatna akár 5 évvel ezelőtt, akár 10 évvel ezelőtt, akár holnap. Tehát itt minden ugyanúgy működik, minden ugyanúgy van felfestve, mint a jelenkor, tehát nem is 20 perccel vagyunk a jövőben. Csak annyi a különbség, hogy itt most már piaci alapon lehet vásárolni mesterséges szerveket.
Igen, ez abszolút elképzelhető, főleg a jelenkor Amerikájában, ahol nincs állami egészségügyi szolgáltatás, hanem biztosítók vannak. Tehát az a fajta kép, hogy a filmen gyakran megjelenik ez a mondat, hogy ezzel tartozol magadnak, ezzel tartozol a családodnak, hogy ezek a fajta döntések, ezek át vannak tolva az egyénre. Egyébként példaként említhetnénk akár a mostani helyzetet is, hogy neked kell kitalálnod, hogy milyen vakcinát adassa be magadnak, úgyhogy semmi közöd nincsen a biotechnológiához. Ezt nem neked kéne tudnod. De igen, a testmodifikáció egyébként egy nagyon fontos alapvető kérdést jelenít meg, ami a cyberpunknak egy alapvető kérdése, hogy meddig ember az ember? Mikortól veszti el az emberségét? Vagy lehet-e addig terjeszteni a képességeinket, hogy túlnőjünk az emberi limitációkon? Ahol megjelenik a protézis, ott megjelenik az a gondolat is, hogy mi van, hogyha a protézis többet tud, mint a pótlandó szerv.
Erre nagyon jó való életbeli példa az a paralimpikon futó Oscar Pistorius, ki azért nem versenyezhet az olimpián, mert előnyt jelent neki a mesterséges lába. Tehát sokkal jobb eredményt tud futni, mint a hasonló olimpikon társai a saját természetes valódi
végtagjaikkal,
igen.
Igen, és abban is egy cyberpunk szereplő említett paralimpikon, hogy azért sem tud az olimpikán elindulni, mert agyonlőtte a feleségét.
Én ebben nem mennék addig, hogy ezt ki tudnám nyilvánítani, mert azt nem tudom, de hogy a lába az jobb, mint a miénk, az biztos.
Igen, ez a fajta kép egyébként, hogy az emberi képességnek a határai, ez megjelenik ugye a számítógépe való egyesülésben is, illetve a másik kérdés, hogy mikortól válik emberivé, ami nem volt emberi. Ezek az ilyen non-humán szereplők, a mesterséges intelligenciák, az androidok, gépi állatok és egyéb dolgok, robotok megjelennek.
Erre példa pedig a Ghost in the Shell, azaz a páncélbazárt szellem, már az eredeti anime verzió, amiben a hadnagy, pontosan nem tudom, hogy testének mennyi százaléka az eredeti, vagy hogy mennyi lett kicserélve, viszont abban a szekvenciában, az intro részben, amiben úgymond felépítik legelejéről, ott a combjában megjelenik izomszövet, ami hát nincsen kibontva, hogy az valódi izomszövete vagy sem, viszont arról esik szó, hogy az agyának egy része még be van ültetve a fejébe. A hadnagynak a karaktere, ő már azon a szinten van, ami a Cyberpunkban, a Cyberpunk 2077-ben megfeleltethető lenne Adam Smashernek, ami másrésztről azért is így van, mert mind a ketten egy vállalati hierarchiába tagozódnak be, míg az Adam Smasher az araszakának dolgozik, addig a hadnagy, a Ghost in the Shell-ben pedig valamelyik magasabban szervezett titkosabb rendőrségi különítménynek, vagy 6-os, vagy 9-es osztály.
9-es szektor.
9-es szektor, igen. És itt megjelenik az, hogy mind Adam Smasher, mind a hadnagy tekintetében, hogy az ő testük már nem a saját testük. Nagy részben, amit fizikális térben ők betöltenek, elfoglalnak helyet, az, amivel járják a várost, az már nem a saját testük, hanem sok mesterséges testrészből összeállított testpótlék, amit nem ők tulajdonolnak, hanem a cégé.
Ezeket a szereplőket, vagy ez a típus, mint ami az Adam Smasher, vagy a hadnagy, ezt ugye kiborgoknak hívják általában. Kiborgok azok, akik már nem eldönthető, hogy mennyiben emberi részekből állnak össze. Tehát nem tiszta a határ, de egy bizonyos módosítás fölött megjelenik ez a kérdés, hogy elveszti-e az emberségét valami dolog. A kiborgok átmenetek a gépek és az emberek közt.
Továbbá a Ghost in the Shell-ben megjelenik még egy mesterséges intelligencia is, akivel a hadnagy a végén egyesül, létrehozva egy teljesen új, mondjuk úgy, hogy fajt. A teste már semmennyiben nem az övé a filmnek a végére, ugyanis ez megsemmisült bizonyos okokból, viszont a tudata sem teljesen már az övé, mert az pedig egyesült egy mesterséges intelligenciáival.
Ők ketten, legalábbis a Ghost in the Shell-ben a test és a lélek, a tézis és az antitézis egy szintézist alkot, és ők ketten együtt egy merőben új lényt hoznak létre, ami meghaladja az emberi határokat. Ő egy poszthumán. A transzhumánba látváltunk a poszthumánnál.
Van még egy nagyon fontos kérdés, amit felvet a Cyberpunk 2077, a Szárnyas Fejvadász és a Ghost in the Shell. Mindben megjelenik, mind a három filmben, játékban megjelenik. Az pedig az, hogy Cyberpunk 2077 esetében hogy meddig tekinthető az ember embernek, hány kicserélt mesterséges szerv után mondhatjuk azt az emberre, hogy ő többé már nem ember. Másik szempontból a Blade Runner, azaz a Szárnyas Fejvadász, hasonló kérdésfelvetéssel közelít a befogadó felé, bár azt gondolom, hogy ez valamelyest csavarva az érmének a másik oldalát kapargatja, hogy az androidok, azaz a replikánsok mikortól tekinthetőek embernek? Vagy hogy embernek tekinthetőek-e? Ahogy Bence is említette, szintézisként Ghost in the Shell-ben, a hadnagy szerepében, hadnagy képében ugyanúgy megjelenik az a kérdés felvetés, mint a Cyberpunkban, azaz meddig tekinthető az ember embernek? Másik szempontból ugyanaz a kérdés, azaz a bábmester, vagy bábjátékos nevű mesterséges intelligencia, aki a netnek, a hálónak a hordalékából nőtte ki magát, evolválódott, ébredt öntudatra. Tekintetében mi az a pont, amit ő, amikor már rá azt mondjuk, hogy őt emberként kell kezelni? Ugyanis menedékjogot kér a japán hatóságoktól, arra hivatkozva, hogy ő egy érző lény. És felveti az egyértelműen számunkra is egyértelmű embereknek, hogy ha nem ismerik el az ő létezését, nem ismerik el az ő jogait, nem ismerik el az ő létét, mint érző lénynek, akkor ugyan definiálják már az életet számára. Így kérdéses, hogy mi az a pont, amitől rá azt mondhatjuk, hogy emberivé válik, vagy őt is megilletik azok a jogok, amiket az embereket megilleti. Ennek a végkifejlete pedig már az imént említett összeolvadás, a bábmester és a hadnagynak az összeolvadása.
beszéltünk arról, hogy van ez a határ az ember és az emberi között, és ez a fajta kérdés az azért is jelenik meg a cyberpunk műfajban, mert felveti azt a kérdést, hogy, hogy lehet embernek lenni egy embertelen világban. És ezzel az embertelen világgal való szembenézéssel, ami félig gépesedik a kibertér miatt, ami tele van emberinek tűnő tudatokkal és hatalmi dolgokkal, az embernek milyen lázadása van, milyen útjai vannak. Megjelennek a drogok például, amik szintén így az emberi emberségnek a határát feszegetik.
És ennek a kérdéskörnek, hogy meddig ember az ember, illetve hogy mettől ember a nem ember, mind a három film és a játék egy fontos választ ad, illetve egy dolgot nevez meg, egy jelenség köré tornyosul minden, mindegyik kapcsolódik az emlékekhez.
Mivel a cyberpunk sok kérdés vett föl így az eszencia és a test kapcsolatáról, tehát, hogy alapvetően az a kiinduló pont, hogy nem a fizikai húsvér test tesz valakit emberré, hanem van valahogy az emberségnek egy eszenciája, amit le lehet írni ilyen funkcionális módon, tehát emberként viselkedni. Ez a fajta emberi viselkedést vizsgálja a szárnyas fejvadászban a Voight-Kampff tesztnek nevezett vizsgálat, amivel a Decker azt próbálja eldönteni, a főszereplő, hogy akivel beszél, az egy replikáns, vagy egy ember. Ez a teszt amúgy a légzést, a szívrátát, a pupillatágulást és hasonló dolgokat vizsgál. Ezeket a fiziológiai mintázatok alapján próbálja kitalálni, hogy érez az adott dolog empátiát. Tehát a Voight-Kampff teszten ilyen sokkoló kérdések és képek vannak, és az az elképzelés, hogy a biológiai, fiziológiai reflexekből ki lehet következtetni azt, hogy az illető az ténylegesen empatikus-e. Egyébként, kicsit hosszabban, ez azért egy érdekes kérdés nagyon, mert a filozófiában van egy olyan dolog, hogy filozófiai zombi, amik olyan emberek, akik ugyanúgy viselkednek, mint mi, csak nincsenek tudati élményeik, tehát nem élik át valóban azt, hogy milyen a szín, hanem csak beléjük van kódolva az, hogyha nem tudom, egy pohár vizet látnak, akkor szomjasak lesznek, vagy nem tudom. Tehát, hogy beléjük van egy utasítás sorozat téve, de nincsen egy valódi tudati élményük. És az, hogy ez mennyire nem eldönthető, hogy, tehát, hogy ez a kérdés, hogy eldönthető-e, vagy fontos-e ez egyáltalán, tehát, hogy ha valami úgy jár, mint egy kacsa, meg úgy hápog, mint egy kacsa, akkor fontos, hogy ez a dolog adott esetben nem egy kacsa, hanem egy gép. Ez a kérdés, amit felvet a cyberpunk műfaj, és a másik gondolatkísérlet, ami ezt a problémát bemutatja, az pedig a John Searle-nek van a kínai szoba gondolatkísérlete, aminek az a lényege körülbelül, hogy van egy szoba, amiben te ülsz, és beadnak egy kínai cetlit, amin egy kérdés szerepel. És te nem tudsz kínaiul, viszont ez a szoba tele van olyan könyvekkel, amik elmondják, hogy ha ilyen meg ilyen pálcikát látsz, akkor olyan meg olyan pálcikát kell rá válaszolni. És ezek az ilyen transformációs szabályokat követve, te rajzolsz valami kínai írásjeleket, amikben fogalmad nincs, hogy mit jelentenek, de leírtál valamit. Ezt kiadod a szobából, és a szobán kívül lévő emberek, akik nem tudják, hogy mi történik a szobában, megdöbbenve azt mondják, hogy Jézusom, hát itt egy választ kaptunk a kérdésre, aki bent van a szobában, az biztos tud kínaiul. Ez a fajta probléma, ez az, amit a Searle amúgy a Turing-teszt ellen hoz, hogy lehetséges, hogy a mesterséges intelligencia képes ilyen bonyolult transformációs szabályok vagy kódsorozat alapján tudni azt, hogy erre az írására, ezt az írására kell válaszolni, de nem lesz semmilyen fenomenális tapasztalata, tehát nem érti meg a kérdést valójában, csak funkcionálisan úgy viselkedik, minthogyha értette volna. Viszont, hogyha ezt a kaput kinyitjuk, akkor nem nagyon tudunk választ adni, hogy mi a határ, tehát, hogyha a replika átmegy ezen a teszten, de csak azért, mert neki bele van téve, hogy az ijesztő képeknél nyíljon ki a pupillája, akkor nem tudjuk megmondani, hogy ténylegesen átélje az ijesztő dolgot empatikusan, vagy belsőleg, vagy csak egy jól programozott módon viselkedik. De ez ugyanaz igaz a többi emberre kint a világban, hogy nekünk úgy tűnik, mintha ők ténylegesen felfognák a dolgokat, de lehet, hogy csak egy bonyolult utasításot követnek.
A szárnyas fejvadász mellett valamilyen módon főszerepet játszik a Cyberpunk 2077-ben is, a Ghost in the Shell-ben is az emlékek, illetve a valós, illetve táplált emlékeknek a kérdésköre, ugyanis a páncélba zárt szellemben, a Ghost in the Shell, a bábjátékos úgy manipulál embereket, hogy megtegyenek neki bizonyos dolgokat, hogy olyan emlékeket táplál a tudatukba, amik nem a sajátjuk. Ezen motiválva őket azokra a cselekedetekre, amik elősegítik azt, hogy a bábjátékos találkozzon a hadnaggyal. Azután, hogy a hadnagy már csak nagyon kevés valódi testrésszel rendelkezik, valójában mi tartja őt meg embernek, emberinek? És végső soron arra lyukadhatnánk ki, hogy az emlékei azok, amik őt még emberré teszik, emberivé teszik, felveti ezt a kérdést az egyesülés előtti pillanatban a bábjátékosnak, tehát ennek a mesterséges intelligenciának, hogy mi fog történni az emlékeivel, hogyan marad meg önmaga azután, hogy ők, mi a biztosíték arra, hogy ők keveredni fognak, hogy ők egy új entitást fognak létrehozni. És a válasz az az, hogy nincs biztosíték, és nem tudjuk, hogy megszűnnek-e az emlékei, de azt biztos tudjuk, hogy sem a hadnagy, sem a bábjátékos egészében nem fog tovább élni, mind a kettőjüknek meg kell halnia ahhoz, hogy ez az új entitás létrejöjjön, ez a poszthumán entitás. A Cyberpunk 2077-ben pedig emlékezés jelenik meg sokkal inkább, az emlékezet, nem az emlékek, ugyanis milyen módja van annak, hogy valaki éljen, hogy valaki él.
Hát illetve szerintem, ami megjelenik és hangsúlyos, az a személyes identitásnak a kérdése. Tehát, hogy te vagy az, aki a tetteidnek a forrása, hogyha hamis emlékeid vannak? Talán nem. És ugye a Cyberpunkban még abszolút a személyes identitás, meddig Johnny, meddig mindentől Vi, kiteszi, miért teszi, elfogad-e az alapállásait, stb.
Igen, igen. Egyetlen egy testben megfér két identitás, megfér két elme, és a másik, amire nagyon is épít a Cyberpunk 2077, az az emlékezés, ugyanis mi a másik célja amellett, hogy felkerüljön a magas ligába, vagy a Major League-be a V, az, hogy emlékezzenek rá, az, hogy ő is legendává váljon, úgy, ahogy a Silverhand tette. Szeretné, hogy az Afterlife-ban neki is dedikáljanak egy aprócska kis szekciót az itallapon, hogy legyen egy saját italja, amiről megemlékeznek róla.
Úgy szerinted ez a fajta egész gondolat, hogy legendává válni, ez nem arról szól el, hogy egy olyan világban, ahol nem tudod eldönteni, mi a valós, mi a hamis, hogy az emlékeid a tiéd, abban az egyetlen módja annak, hogy valóban legyél, az még nem is az, hogy te emlékszel arra, hogy mit tettél, hanem hogy mások emlékeznek rád, és ezáltal a többi emlék fontosabb, mint az, hogy te mire emlékszel. Tehát, hogy mivel nem tudod, hogy mi valódi, mi nem valódi, elég, hogyha a hőstetteidre mások emlékeznek, nem kell neked.
Lényegében a környezetednek a válasza az, ami megerősít téged abban, megerősít téged az emlékezésben, megerősít téged a létedben, visszaigazolást ad arról, hogy te letettél valamit az asztalra. De egyetértek. Egyetértek.
Hogyha valaki nézte a WandaVision című filmet, ott megjelenik két szereplő között az a beszélgetés, hogy tisztában vagy-e a Tézeusz hajója problémával, a identitás metafizika egyik kérdésével. Ugye az emlékekről, meg egyéb dolgokról beszéltünk, ezek mind valahol az identitásról szólnak, és a Tézeusz hajója az egy identitásról szóló filozófiai kérdés. Eredetileg a Tézeusz hajója amúgy arról szól, hogy meddig őrzik meg a tárgyak az önazonosságukat. Alapvetően azt gondoljuk a tárgyakról, vagy a, nem is a tárgyakról, hanem a világbeli minden dologról, hogy egy dolog biztosan elmondható róluk, hogy azonosak saját magukkal. De a másik dolog, ami nagyon furcsa, hogy azon túl, hogy a tárgyak így azonosak saját magukkal, amiben még így biztosak lehetünk, körülbelül két dolog, amiben biztos lehetünk a világon, a önazonosságon kívül való másik dolog, az az, hogy valami történik, tehát mintha változás lenne a világban. A Tézeusz hajója klasszikusan arról szól, hogy a tárgyak hogyan őrzik meg az azonosságokat az időben. Az eredeti gondolatkísérlet vagy kép valahogy a következőképpen szól. Tézeusz egy görög hős volt, akinek a hajóját az aténiak úgy döntöttek, hogy megőrzik emlékül Tézeusz hőstetteinek. Ezért bármikor, amikor a hullámoktól és a szél pusztító entropikus erőitől valami elromlott a hajón, elszakadt egy kötél, elpattant egy palánk, akkor kicserélték az adott részét egy ugyanolyan, minden tekintet ugyanolyan, de új kötéllel vagy új palánkkal. A kérdés az az, hogy mikortól veszti el a Tézeusz hajója a Tézeusz hajóságát, tehát a saját önazonosságát. Van a gondolatkísérletnek egy kiegészítése, ami még bonyolultabbá teszi a dolgot, de nagyon összecseng a cyberpunk kérdéskörével. Mégpedig képzeljük el azt, hogy miután szép lassan kicserélték az összes alkatrészét Tézeusz hajójának, tehát van egy hajónk, ami ugyanúgy néz ki, mint Tézeusz eredeti hajója, és minden tekintetben folytonos Tézeusz eredeti hajójával, ezekből a kiszuperált roncs alkatrészek, ezek valami csodálatos módon megjavulnak, és ebből egy másik hajót építünk. Ugye ebben az esetben két hajónk van. Az egyik, az történeti folytonosságban van Tézeusz eredeti hajójával, a másik pedig az eredeti alkatrészekből áll. De most raktuk össze. Tehát igazából egyik sem élte át azt a csatát, ami miatt Tézeusz hajóját Tézeusz hajójának tartjuk. Megjelenik ez a kérdés, hogy melyik az eredeti? Mind a kettő? Egyik sem? Igen, szóval mind a kettő lehet az eredeti. És egyébként a WandaVision-ben is egy olyan megoldás van erre a problémára, mint amit a Cyberpunk 2077 is ad, hogy valahogy az emlékek adják meg a személynél ezt a kritériumot, ezt a lehetőséget, hogy egy személy addig személy, addig önmaga, amíg ugyanazokkal az emlékekkel rendelkezik. Mert ugye ezt a hajó, aminek szép lassan cserélnek az alkatrészei, ez megjelenik a kiborgok alakjában. A semmiből összerakott új hajó megjelenik a mesterséges intelligencia alakjában. És egyébként ez a fajta kép, hogy a te emlékeid vagy pszichológiád valahogy téged konstituálnak test nélkül, ez amúgy megjelenik a Neuromancban is, a Dixie Flatline alakjában, aki csak egy ilyen pszichológiai konstruktum, egy agyi lenyomata egy rég volt Netrunnernek, vagy megjelenik ugye a Silverhand alakjában, aki valahogy a személyiség komplexe és az emlékének a lenyomatának az összessége a Silverhandnek, de ugye nyilvánvalóan a teste már halott Silverhandnek. Csak az emlékei állnak folytonosságban vele.
És akkor ismét felvetődhetne a kérdés, ugye elvileg V meghalt egyszer. Akkor most ki az az ember, aki V-nek a testében V és Silverhand tudatával létezik? Valahol ez kicsit olyan, mint a Ghost in the Shell-ben ez az egyveleg. Viszont ott egy egyveleg alakult ki, egy emulzió, itt pedig, minthogyha víz és olaj próbálna megkeveredni. Tehát, hogy nem igazán sikerül, és egyszer az egyik, másszor a másik van felül.
Szerintem a Cyberpunk 2077-ben is jön létre a szintézis, mert így egyre inkább elkezdesz, egyre inkább olyan társalgási opcióid vannak, ahol nem ítéled el annyira erősen a Silvernek a gondolatait.
Igen, igen, az valóban.
Viszont még egy van, ami eszembe jutott, hogy a Ghost in the Shell-nél, amikor azt mondja Puppet Master, hogy nem fontosak az emlékeid, ki tudja, hogy miért van, vagy ki tudja, mi lesz velük, nem fontos, hogy mi van velük. Szerintem azért jelenik meg, mert a létrejövő szintetikus új dolog, ez a posztumán, ez egy nagyon erősen ilyen isteni lényként jelenik meg, tehát egy tökéletesebb formájának a létezésnek.
És ennek azt gondolod, hogy ennek a létezésnek a tökéletesebb formája, ez valahogy kapcsolatban áll a születéssel, és a születés előttről nincsen emlékünk. És azt gondolod, hogy ez valahogy így kapcsolatban állhat?
Hát egyrészt ez is, másrészt meg az, hogyha te emberből istennél válhatsz, ha istennél leszel, miért lenne fontos, hogy emlékezz a régi emberi korlátozott önmagadra? És ebben nem menjünk bele, de hogy a Ghost in the Shell tele van gnosztikus jelképekkel, ahol megjelenik ez az istenné vált ember fogalma, és ez a fajta kérdés azért ez nagyon erősen mind a poszthumán, mind a transzhumán, vagy hát igen, szóval tudjuk, hogy ez egy átmeneti állapot, de ugye ez a fajta kép, ez megjelenik. Nem fontosak a hadnagy emlékei, hiszen ő már egy felsőbb szinten lévő lényé válik.
Egy feljebb lévő entitás, így van. Ezzel pedig elérkeztünk a végső ponthoz, hogy miben különbözik a sci-fi, és miben különbözik a cyberpunk műfaj. Ugye a sci-finek egy alműfaja a cyberpunk, de mi is az, amiben ő elkülönül. És azt hiszem, ez egy nagyon jó megfogalmazás volt, hogy 20 Minutes into the Future, ugyanis a cyberpunk az közeljövő. Az egészen közeljövő. Az eredetie, ugye az asztali társasjáték az 2020-ban játszódott, igen, és az jött ki valamikor 80-90-es évek, tehát 2000 előtt.
Igen, hát ilyen 91, valahogy így, 88, valahogy így a első szerepjáték.
Aha, a mostani Cyberpunk 2077 pedig 57 évre jósolja a test modifikációját, úgyhogy valóban nem nagy távlatokról beszélünk.
Bocs, én kötözködnék veled.
Igen.
Hogy szerintem nem az a differencia specifikálja a Cyberpunknak, hogy közeljövőbe játszódik, hiszen a visszajövőbe is 2012-ben játszódik, aztán mégsem Cyberpunk, de sci-fi, hanem valahol ezek a...
Azt gondolom, hogy ez csak egy eleme a Cyberpunknak, ami fontos. Tehát ez az egy jellegzetessége, ami a többivel kombinálva fogja kiadni a Cyberpunkot, de mondd végig, légy szíves, hogy mit szerettél volna.
Szerintem ez jó, amit mondasz egyébként, csak úgy fogalmaznám meg én, hogy a Cyberpunk sci-fi-ben mindig erősen hangsúlyos az emberi lét, ezért nem játszódik nagyon-nagyon távoli jövőkben, mert nem vagyunk elszakadva az emberi alaplételménytől.
Nincs szükség rá, hogy a távoli jövőben játszódjon.
Hát nem ez a fókusza. Tehát a fókusza alapvetően igen, szerintem igen. A technológiába vetett embernek a küzdelme, és nem a már posztumán embernek a helyzete a világban, hanem az, hogy az emberi lét hogyan találkozik ezekkel a kérdésekkel, az identitással, a információval, a virtuális térrel, a kapitalizmussal.
Mamut cégeknek a befolyásával. Multikulturalizmussal.
Hát az emberségnek a elvesztésével, vagy mind a önpusztítás során, mind a bűnözés, mint az emberi lélek tisztaságának a megsemmisülése adott esetben.
Volt a testmodifikáció elhangzott, igaz?
Így van. Tehát alapvetően a Cyberpunk az vizsgálja, hogy a meddig emberi az ember egy embertelen világban. A fókusz a társadalom és a jövőnek a kapcsolata. És mivel abból indul ki, hogy az emberi rész az valami fajta hobbesiánus ősi küzdelem, és nem egy kooperatív béke, ezért nem megy el nagyon jövőbe. Egyébként van egy dolog, amit olvastam, ami érdekes volt, ami arról szólt, hogy a cyberpunk alapvetően egy realista műfaj, a realista az irodalmi megfogalmazásban. Ezek a realista regények, mint mondjuk az Émile Zolának a Patkányfogó, azt hiszem az a magyar címe, ott az ember az ösztönök által vezérelt az ember kép van, hogy az ember egy ilyen atavisztikus, ősi, esendő valami, és szerintem a cyberpunk azt vizsgálja, hogy mi történik, hogyha ezeket az esendő lényeket egy olyan környezetbe tesszük, ahol az esendőségüket elhagyhatják, és azt az esendőség elhagyását
technológiai fejlettség által?
A technológiai fejlettség által a cyberpunk szerintem kifejezetten azokról a pontokról beszél, amikor közel lenne az utópia, ha nem akadályoznánk saját magunkat. Tehát azt a fajta kérdést veti fel, hogy kigáncsolja az emberiség a saját megváltását. Mert ott vannak ezek a technológiák, de a cégeknél, a gazdagoknál vannak.
És az emberi tényező, az emberi gyarlóság, a kapzsiság, a hataloméhség, azok mind ennek az útjában állnak, a megváltás útjában.
Így van.
Azt hiszem, ez egy tökéletes zárszó. Ez volt tehát a cyberpunk műfajának a körüljárása, illetve a kulturális kontextusának a felfedezése. Lója Patrik voltam.
Én pedig Litványi Bence.
Ez pedig a Játéktér Podcast.
Maradjatok velünk, hogyha szeretnétek megtudni, hogy ezek a témák hogyan lesznek kibontva a Cyberpunk 2077-ben, és milyen egyéb kérdéseket vett fel a játék.
Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok!